Isten igényét, Ámos próféta könyvéből olvasom a 6. rész 1-től 7. verséig. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak a Samária hegyén. A legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kálmét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a Filiszteus gázba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb-e a területük a tiéteknél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a vetezelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántont ágyatok elevésznek, pamlagokon terkeskednek, megetik a nyájból a bárányokat és a hiszalóból a borjukat. Hápa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhegyből isszák a bort, és finom olajjal kelik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a perfetkedő mulatozásának.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Ámos próféta könyvéből hallottuk a mai ígét. Ámos próféta, mondhatnánk azt, hogy nem gyakori vendég az Isten tiszteletünkön, de idézni azért szoktunk tőle, ha talán még prédikációban nem is gyakran szerepel, de sokszor idézünk tőle. Ámos próféta, egy ismeretlen családból származó próféta, talán nem a legnagyobb próféták közé soroljuk így a mindennapokban. Érdekes, a neve azt jelenti, hogy Isten hordoz, illetve hordoz. Általában meg lehet azt figyelni, hogy a prófétáknak, bibliai szereplőknek a nevük, azok kötelezik őket valamire. Vagy mutatják azt, hogy Isten mire szánta őket. Az, hogy Isten hordoz, az nekem azt mutatja, hogy nincs mitől félnünk. Nincs mitől félnie. Isten, amit ő rajta keresztül el akar végezni, el fogja végezni. Mert akár mi is történik, Isten őt hordozza. Mondhatnánk, hogy a tenyerén hordozza. Szekolyai származású, ez egy kis település Judában, Betlehem és Hebron városa között. Egyébként pásztor és fügetermesztője, bizonyos életek szerint fügemesztő volt, ez nagyon érdekes foglalkozás, manapság szerintem már nincs ilyen fügemesztő, legalábbis én nem hallottam, hogy lenne fügemesztő szakközépiskola, akár Izraelben is, vagy itt Magyarországon is. Nagyon érdekes, akkoriban valahogy bevágták, megmesztették a fügét, hogy másod jön egy kicsit a termése, vagy ez valami olyasmi lehet szerintem, mint, bár pontosan nem tudom, aszhalták, igen. Ez valami olyasmi lehet, mint a hozamkorlátozás, meg a mazolakészítés, hogy egy kicsit így a mai korhoz hozzá vegyük. De azt tudni kell is, hogy ez miért nem üzemes, mind a fáskorkodás, mind ez a fügemesztő foglalkozás akkoriban nem a gazdagok kiválsága volt, és nem is lehetett ebből meggazdagodni, és nem is lehetett ebből túl jól élni. Tehát egy szegény emberről beszélünk, egy olyan sorban élő emberről, aki azért nem a hatalmasok közé tartozott. Mindennapi kétkezi munkából, szorgos munkából megélő, tisztességes ember, aki végezte napról napra a munkáját. Majd aztán elhívja őt a nyája mellől az Isten, a két megjelölt igehelyen látszik is ennek a tanítbizonyságát. Nem valami nagy elhívási történetről olvasunk. Egy-egy igeversről van szó, ahol megemlíti a mi Bibliánk, hogy hívja elő az Isten. De ez nem gond, semmit az ő érdemeiből, és a küldetésének a súlyából, és a fontosságából. Nem ezen múlik tulajdonképpen, hogy valakinek a küldetése mennyire fontos. Hogy elhelyezzük magunkat a történelmi korban, remélem, hogy egy picit segít, 700 Krisztus előtt 760 tájékán járunk, Uzziá király, a Judea király és Jeroboám Izrael király, ennek idején történik ez a mai igeszakasznak a története. Izrael akkor a világkorát éli. És hogyha így kimondjuk, akkor olyan jó lenne rágondolni, hogy milyen jól mentek ott akkor a dolgok. És lehet, hogy ez kívülről így is volt, de valójában a társadalmi bajokat tartalmaz, és a romlás útján lévő országról kell, hogy beszéljünk ebben a korban, hiszen itt a képen is látjuk, de olvassuk is a kiíráson, hogy Jeroboám aranybordjút állított, és ez lett a királyi szentély az ország temploma. Hát ezt már kimondani is borzasztó, nem? Hogy egy aranybordjú lett a királyi szentély, és oda járultak az emberek, és azt tisztelték. És nem véletlen Ámos próféta elhívása, ugyanis pont ez ellen tiltakozásul hívja elő Isten, és adja a szájába a proféciákat, az igéket, az ítéletet, és mindent, amit rábízott Isten, hogy vigye el az északi királyságba, menjen el és mondja el Isten üzenetét. Amasszia Bétel papja, hogy Bételben volt az egyik ilyen aranyboltú kettőt állított a király, Bétel vált a nagyobb kulturális vagy kultusz központtá, és Bétel papja Amasszia fel is jelentette Ámoszt a királynál, mert nem tetszett neki, hogy az ő tevékenysége, vagy ezzel a kultusz tevékenysége ellen beszél Ámosz, sőt, konkrétan meg is fenyegette Ámosz, azt mondta neki, takarodj vissza oda, honnan jöttél, hagyd el ezt a vidéket, ahol most beszélsz, és hagyd békén minket, és hagyd békén az embereket. Persze Ámosz nem engedelmeskedett ennek, elmondta, amit el kellett mondani, majd a dolgot végezetével visszatért a hazájába, és a hagyomány szerint Tekóában halt meg, a halálos időpontja ismeretlen. De nem zárulhatjuk le a mai történetünk, hiszen egy kicsit mélyebben menjünk bele abba, amit hallottunk, amiről szó volt. Ámos profétát nagyon sokszor ábrázolják oroszlán játékével, vagy oroszlán közelében. Nem véletlen, hiszen az előbb felsorolt igeverset egyike a 3. és 8. versében azt mondja, ha oroszlán ordít, kinek félne, ha az én uram szól, kinek profétálna. Tulajdonképpen az elhívásának az egyik története, vagy az egyik megjelölése ez, és ezért azonosítják az oroszlán, de a pusztába kiáltó oroszlán hangja, ugye akkoriban még éltek az oroszlánok azon a vidéken, hogy bejárta az egész vidéket, és mindenki hallotta, főleg éjszaka, amikor csöndesebb volt, ugye akkor még nem volt autópálya zaj, meg nem volt fényszennyezés, meg egyéb minden, ha egy oroszlán eldörte magát ott a pusztaságba, akkor azt a környező követelőket meghallották, és mindenki tudta, és ez a kép akkor nagyon benne volt az emberekbe, nem is tudom, mit mondanánk, hogyha azt akarnánk kifejezni, hogy mindenki hallja azt a hangot. És Ámosz megszólította az Isten és a elmentés profétát. És nagyon érdekes még így előzménybe, mikor tudakoztam Ámosz profétával kapcsolatban, megtaláltam egy könyvet, Kávi János magyarázatát Ámosz proféta könyvéhez, és nagyon érdekes a címe, amit adott Kávin, az Urat keressétek, akkor élni fogtok. És én azt hiszem, ebben az egy mondatban összebb a foglalva Ámosz profétának az egész tevékenységének a lényege. Erre fut ki minden egyes gondolata, minden egyes mondata. Ha az Urat keressétek, mert akkor élni fogtok. Minden más hagyjatok a hátatok mögött. Minden más nem fontos. Az Urat keressétek, és akkor élni fogtok. A jó jellemzi ez Ámosz profétát. És egyébként a nagyon-nagyon egyszerűségét is, ahonnan jött, ahogy beszélt, amilyen tisztán, világosan, köntörfalazások nélkül, ahogy elmondta a vezetőknek, a hatalmasságoknak az ő üzenet, vagy nem az ő üzenetét, hanem Isten üzenetét, és amilyen egyszerűen fogalmazott, és amilyen egyszerűen tette, majd ezután egyszerűen fogta a dolga végeztével elment. Ő elvégezte a feladatát. Hallja, akinek hallani kell, akinek füle van a hallásra. Az Urat keressétek, és akkor élni fogtok. Nagyon érdekes ez a kép. Ámosz profétát a kis proféták közé sorolják, de itt a kis jelző ne zavarjon meg senkit, ez nem lebecsmérlés, nem azt jelenti, hogy amit ő mond, az nem fontos. Ámosz proféta könyve a hagyományos felépítés szerint, hogy nem egy nagyon hosszú könyvről van szó, áll egy bevezetésből, a Úr ítéletének általános meghirdetéséből, Izrael bűneinek és büntetésének felsorolásából, és ebben a részbe tartozik bele a mai igénk is, majd aztán nagyon fontos a lezárása, Dávid házának helyreállításáról beszél. A könyv üzenete tulajdonképpen ez, az Isten ura és bírája minden népnek, a bűnöken számon kéri és megbünteti, nép egy, az ő népe sem kivétel ellenkezőleg, mivel ezt a népet választotta ki minden nép közül, ezért rajta is számon kéri a bűnöket, de itt jön a lényeg, Isten utolsó szava mégis a kegyelem. Helyreállítja Dávid házát. És ez kell, hogy belengje a mi gondolkodásunkat is, és ezért választottam az első énekünket is, örvendjetek, mert Isten szeret, és nem beszéltünk össze Sanyival, Bólint Sanyi, tényleg nem beszéltünk össze, hiszen az első ifjúsági ének is pont erről szól, mennyire jó, hogy ez a kettő ennyire összevág, hogy ebből az irányba mutat. Isten szeret minket, örvendjünk, és ha más nem is tennénk és érznénk meg ebből a mai napból, csak ezt az utolsó mondatot, Isten utolsó szava mégis a kegyelem, és örvendjünk, mert Isten szeret, akkor talán ma el is értünk volna a lényeghez, de azt hiszem, ennél sokkal többen ebben a mai ízbe. Nézzük meg részletesen, hogy mit mutat még nekünk. Ámosz profét a 6. részéből hangzott el ma az igénk, és érdekes, hogy amíg eljutunk oda, milyen színszavak hangzanak elő, és hogyan jutunk el oda, hogy a kevésség büntetése ez a mai igeszakaszunknak a címe. Fenyegető proféciát hallunk, Ámos proféta könyvének az elején, Izrael szomszédai ellen, majd aztán Izrael ellen. És a proféta beszél a különböző bűnökről, Samária bűnéről, a samári asszonyok bűnéről, a vezetőknek a bűnéről, beszél arról, hogy a proféta, hogy milyen társadalmi igazságtalanságok vannak, hogy az Isten tisztelet és hova fajul láttuk az aranyborjú példáját, és aztán eljutunk oda, hogy mi a kevésség büntetése. És egy hónappal ezelőtt, ha visszaemlékezünk, ugyanígy fölraktam Jeremiás prófétának, ugyan szintén a hatodik részből, hiszen hiába akarja megmenteni népét, erről beszéltünk, és majdnem ugyanezeket a színszavakat látjuk. Jeremiás majdnem ugyanezeket mondja el. Nagyon összevágott nekem, hogy visszagondoltam, hogy egy hónappal ezelőtt miről beszéltem itt a prófétán, hogy mennyire hasonlít ez az üzenet, a mai üzenet az egy hónappal ezelőtti üzenethez. És akkor arról beszéltünk, hogy Isten figyelmezteti az ő népét, de a nép azt mondja, hogy nem megyünk veled, nem akarunk arra menni, amerre te vezetsz minket. És azt mondja, hogy nem figyelünk azokra a hangokra, amiket te mondasz nekünk. Nem akarok veled közösséget, mondta a nép Istennek. Nem akarok veled közösségre lépni, és nem is érdekel, amit mondasz. Hiszen a megoldást csinálta, ott abban az időben, felcsinálja a megoldást a népnek, de a nép elutasítja. És hiszen azt mondja, hogy állj, akkor megfékezem mindazt, amit tettél, és akkor a te gondolataidnak a gyümölcsét adom neked, és azon keresztül megtapasztalod, hogy mi a helyes és mi a helytelen út. Mi a helytelen út. Megkóstolhatod a saját gondolataidnak a gyümölcsét, és nem fog ízleni. És ugyanezt látjuk a mai igeszakaszunkban is, annak ellenére, hogy 150 évvel korábban vagyunk. 150 évvel korábban vagyunk Ámosnál, és ugyanazokkal a dolgokkal kell szembesülnünk, mint 150 évvel később. 150 év nem volt elég, sőt, sokszor 150 évet nem volt elég a népnek, hogy tanuljon mindabból, amit Isten mond neki. Sőt, mondhatnám, hogy 2020 év sem, vagy 2022 év sem volt elég nekünk se, hogy tanuljunk mindabból, de erről majd egy kicsit később. Ugye mondtam azt, hogy Krisztus előtt 760-ban kezdte meg Ámosa az ő munkásságát, ekkor már a ketté szakadt országról beszélhetünk, északon Izrael országa, délen Júda országa, és azt mondja a mai igeszakaszunk elején Ámos próféta, hogy jaj, a bontalanoknak Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén a legkiválóbb nép előkelőinek. Sion nem más, mint Jeruzsálem legmagasabb és egyben legszentebb dobja, jelentése túlmutat ezen, hiszen egy politikai és egy vallási központról beszélünk, tehát tulajdonképpen megjelölte Júdának a szívét ezzel, hogy Sionon vannak az elbizakodottak, és Samáriát az északi országra is itt megjelöli, mondhatnánk ilyen jó mai kifejezésén beszélni, hogy ezen guba a két országra. Ugyanaz zajlik mind a két helyen. Ugyanaz az elbizakodottság a vezetőknek, a papoknak, az ország vezetőinek, az elbizakodottsága, a tépozása, a népnek a semmibevelése és az Isten szavának a semmibevelése. Nekem nagyon sok áthallás van a mai korhoz, de most nem akarok se politizálni, se ide gondolni, maradjunk talán itt ezen előszem. Nagyon erős bírálatot ad Ámos próféta. És beazonosítja itt a beazonosítja, hogy kiről is van igazából szó. A Samária hegyén a legkiválóbb nép előkelőinek. És egyfajta felelőssége van a nép vezetőinek, legyenek azok a papok vagy az ország vezetői, felelőssége van, mert azt olvassuk a folytatásban, akikhez folyamodik Izrael háza. Akiket az emberek elfogadnak vezetőiknek, akikben bíznak, akikre rábízzák az életüket, akiktől vezetést várnak, akiktől útmutatást várnak. És ez a bizalom, ez ellép. Mert ez a felelősség, ez azt gondolják a vezetők, hogy ez fajta kiváltság. És a saját maguk hasznára fordítják. Mert gondtalanul akarnak élni. Mert nem foglalkoznak a szegényekkel, az elesettekkel, a kicsinyekkel, hanem csak a saját elbizakodottságukban élnek. És olyan érdekes, hogy jó néhány hónappal ezelőtt, amikor a jópásztor történetéről beszéltünk, ott is erről volt Ezékiel a próféta könyvében. A jó pásztor és a nem jó pásztor összehasonlításában, és itt most a nem jó pásztorról van szó, hiszen a nép vezetői, a papok elbizakodottak, ahogy olvastuk Ámos próféta könyvében. És nekem ez annyira odaadta magát, hogy arra gondolják, hogy mi történik akkor, mi történt, és akár a mai korban is mi történik a családokban. Amikor a szülők már nem a családnak a lényegét nézik, nem a gyerekek érdekeit nézik, nem a rábízottaknak, mint hogy a vezetőknél is láttuk, nem a rábízottaknak az érdekeit nézik, hanem csak saját magukkal vannak elterve, saját magukkal foglalkoznak, és nem azzal, ami miatt őket, amire őket Isten indította, vagy ami miatt őnek Isten különféle terveket, vagy lehetőségeket adott. Malakiás könyvében olvassuk, hogy de ti letértetek erről az útról, és tanításotok miatt sokan elbuktak. Nem ügyeltetek útjaimra, és személyválogatók vagytok, amikor útmutatást adtok. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk ezt, láthatjuk ezt, és velünk őszintén akár saját magunkon is, amikor már nem az egység, nem az Isten szava, nem az Isten útmutatása a fontos, ami legkisebb közösségünkben a családban, hanem az én jólétem, az én nyugalmam, az én békességem, akkor egy rossz irányt veszünk fel. És nagyon jól mutatja Ámos, és nagyon rátapint a mi emberi lényünkre. Mert lehet, hogy ezek a szavak eljutottak bizonyos emberekhez, de milyenek vagyunk mi emberek? Mindig szeretjük olyan, aki máshoz viszonyítani magunkat, ugye? Nagyon-nagyon jók vagyunk abban, hogy hasonlítgassuk magunkat másokhoz. De azt mondja itt a próféta, hogy akkor nézzük a körbe. És három példát mutat, három város sorol föl. Karné egy világító város akkoriban Szíriában. Szíria a szomszédos nagy hatalom ebben az időszakban, és azt mutatja, hogy jó, akkor lépjünk egy lépéssel kívül. Nézzük meg, hogy egy másik nagy hatalomnak a városában mi történik. Sőt, azt mondja, hogy nézzük meg Hamát városát is. Hamát ekkor Szíria mellett egy kisebb királyság, ugye azt mondja, hogy a nagy Hamátban, de nem azért nagy, mert nagy területen vagy nagy királyság volt, hanem azért nagyon gazdag volt. Hamát azonos nevű királyság, azonos nevű városával, nagyon nagy gazdaságban élte. Tehát egy szomszédos nagy hatalomat is megmutat, egy kisebb településben nagy gazdagságot is megmutat, és a harmadik példa, amihez viszonyítatja az akkori embereknek a létét, az pedig egy filiszteus város Gát, ahonnan származik maga Góliát is, ahol óriások éltek. Tehát megmutat egy nagy hatalmat, egy gazdagságot, és az óriások földjét is. És azt mondja, hogy különbek vagytok ki ezeknél? Vagy esetleg az országoknál nagyobb a területen nagyobb a ti ezeknél? De van ennek jelentősége? Tulajdonképpen nem mindegy. Nem mindegy, hogy kihez viszünk az magad. Nem mindegy, hogy milyen példát hozok. Nem arra kellene figyelni, amit én mondok. Amit én üzenek nektek a mindennapokon keresztül. Tulajdonképpen almás körtéhez hasonlítja, ahogy szoktuk itt mondani, de különbek vagytok te mindezeknél. Mi a mérce? Mi a mérce? Az, hogy másokhoz hasonlítod magadat, vagy az, hogy Isten szavához hasonlítod magadat? Erre a kérdésre azt hiszem mindenkinek megvan a válasza, és bízom benne, hogy nem az első a válasza. Azt mondja Ámos próféta, ti azt gondoljátok, hogy messze van a betölelem napja, ezért közel hozzátok az erőszak uralmát. És itt az erőszak tekintetében nem feltétlen kell fizikai erőszakra gondolnunk. Hiszen ebben a korban sem fizikai erőszakot látunk. A vezetők, az ország vezetői nem fizikai erőszakot alkalmaznak a népsel szemben, hanem lelki erőszakot. És ezt nagyon sokszor tapasztaljuk a mindennapokban is, a családokban is. Nem biztos, hogy fizikai erőszak van, de a lelki erőszak sokszor mérgező, mélyegyező. Hiszen látjuk, hogy hova jutott a nép, mert nem csak a vezetők állították fel azt az aranybórit, és nem csak ők tisztelték, az egész nép már oda járult az aranybóri elé. És az egyik legnagyobb ilyen erőszaktevő dolog, az nem más, mint a mi egónk. Amikor saját magunkat helyezzük minden és mindenki más elé. Az ego az, ami leszakít mindent arról a bizonyos trónról. Amikor már csak én vagyok ott, és semmi más, és senki más. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezt a képet föltegyene, az ego és az echo. Aztán végül is arra jutottam, hogy igen, mert annyira kifejező, és annyira illik ehhez a mai ítélethez is, amit Ámos próféta mond, Isten, amit mond Ámos prófétán keresztül az akkori vezetőknek. Az ego az, amikor az ember mindenki fölé helyezi magát, sőt, még embertársai fölé is, és minden teremtmény fölé. Mert ugye Isten teremtette ezt a földet, és rábízta az emberre, hogy uralkodjék minden fölött, de az ember nem képes erre, mert nem uralkodik alatt, hanem leuralja, mint amit ma is látunk, hogy leuraljuk ezt a világot, és mindent a háttérbe szorítunk. míg a másik, ami csak egy betűvel fér el, ott az ember benne van ebben a körszolgálatban, ami Isten akarata volt, ami Isten szándéka volt ezzel az egész világgal. Mert mi emberek nem vagyunk képesek arra, hogy jól használjuk fel azt, amit Isten rám bízott, hanem csak pazarló módon vagyunk képesek élni. Olyan előrejelzéseket mondanak, hogy 2040-re elfogy a Földnek az összes erőforrása. Elfogy az olaj, elfogy a szén, elfogy egy csomó minden, ami a mai létfenntartásunkhoz szükséges. 2060-ra már megbomlanak a társadalmi egyensúlyok, már éhezés és vízhiány fenyegeti a világot. Sőt, 20-25-30 éven belül 10 milliárd ember fog élni ezen a Földön. Én 52 éves vagyok, de amikor én születtem, akkor 4 milliárd ember élt a Földön. 50 év alatt meg duplázódott a Föld lakossága. 20 év múlva már 2,5-szer annyian lesznek, mint 1970-ben. És még sorolhatnám, hogy mennyi minden dolog az, ami a lesztünkbe rohanunk, ami mutatja azt, hogy hova rohanunk. Én kis unokám lassan 1 éves lett, és a mai kor szerint simán élhetne 80 éve, 2100-ban lesz körülbelül 80 éve. Belegondolni is borzasztó, hogy mi lesz 2100-ban, hogyha ezen az úton megyünk tovább, ha így hajtjuk magunk előtt. Tudják azt a testvérek, hogy mi a mostani jelen pillanatban, amikor gázhiányról beszélünk, amikor 7-szeresére, 8-szeresére, 10-szeresére emelkedik a gázára, hogy ugyanannyi gáz termelnek ki a világon, csak éppen nem felhasználjuk, hanem elégetik. A kútból kijön ugyanúgy a gáz, elégetik és belekerül a légkörbe. Ezek vagyunk mi emberek. Ez a pazarlás. 10-szeres áron képesek vagyunk értékesíteni, tanulgatjuk magunkat, hogy 18 fokba legyünk az iskolába, meg a különböző intézményekbe, közben millió köbméter gázakat engedünk el, égetünk el. Ezek vagyunk mi, ez az ego. Ide vezet ez a fajta hozzáállás, amit Amos Profita 3000 évvel ezelőtt, 2500 évvel, 2700 évvel ezelőtt megmutatott már, Isten megmutatta Amos Profitán keresztül. És bocsánat, ilyen sokat idéztem, de ilyen időszem ennél a képnél, de nagyon szervesen kapcsolódik a mai üzenethez. Mert mi csak arra vagyunk képesek ma, akár legyünk családban, vagy munkahelyen, vagy bárhol, hogy egymással harcoljunk. Mert az egónk sokkal fontosabb, mert mindig saját magunkat akarjuk előtérbe állítani. Nem veszük figyelembe a körülöttünk lévőket, sem a gyermekeinket, azt sem veszük észre, hogyha világkörüli útra indulnak mellettünk a gyermekeink. Akár fizikailag is, vagy akár csak lelkileg. Mert az legalább olyan veszélyes, amikor lelkileg világkörüli útra indul a gyerek. És ennek megvannak a jelei, de olyan vakok vagyunk, hogy nem veszük észre. Mert kevésségünkben csak arra figyelünk, hogy nekünk mi a jó. A saját választott párunkkal, a saját vérünkkel, a gyerekünkkel szemben sem figyelünk oda. Isten már nem is említem, háttérbe szorítjuk. Nem foglalkozunk vele. De Isten a példabeszédek könyvében nagyon tisztán fogalmaz, lehetne akár ez a mai napnak az útmutatója is. Büszkeség a közelgő összeomlás hírnöke, elbizakodottság pedig a bukásé. Pont az, amiről álmod beszél. Pont ez. És Isten nem is tesz más, mint szembesít minket. Álmoson keresztül is, meg a sok többi prófétán keresztül is. És ez a két elég beszédes, mert ez az ember, akit itt szembesítenek különböző dolgokkal, és elteszi a kezét. És jelentheti azt is, hogy nem én voltam, de jelentheti azt is, hogy megadom magam. Higgyük azt, hogy itt legalább azt mondja, hogy megadom magam. Értem, amit mondasz. És valamint nem így van. Mert mi miben vagyunk a legjobbak, amikor szembesítenek a bűneinkkel. Kivel vagyunk a legjobbak? Az egymásra mutogatásra, igaz? A legelső, már a kicsi gyerekeknél meg lehet figyelni egy családban, mikor számon kérik a gyerekeket. Mi a legelső? Nem én voltam. Ha van testvér, akkor egyből mutatja, ő volt, sőt, ő kezdte. Egyébként, ha neki szabad, akkor nekem miért nem szabad? Az elsőt a gyerekek csinálják? Hát gondoljunk a munkahelyünkre. Ha csak megtudjuk, hogy ugyanazt a munkakört végző kollégánk 10.000 forinttal többet keres, képesek vagyunk iszonyat nagy illúziót rendezni a munkahelyünkön. Vagy hogy ő neki 10 perc felelő végekére a munkahelyre. Mi történik? És ez benne van a természetünkben. Ez előjön állandóan és állandóan előjön. És ez ugyanúgy van a családban is. És ezekért megint beszédes, mert amikor a gyermekeinken számon kérünk dolgokat, és azt látják a gyermekeink, hogy mi úgy viselkedünk, ahogy nem kellene, akkor előbb-utóbb ők is azt a példát fogják felvenni. A mai legelső diánkon, még a bevezető legelső diánkon azt címet adtam a mai igényedetésnek, hogy görbetükör. És igen, ezt a görbetükröt tartják oda a gyerekeink. Mert ugyanúgy visszakapjuk azt, amit adtunk. Ugyanúgy mutatják. Ismerjük azt a mondást, ugye, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütött. Mert ezek vagyunk mi emberek. Mert mi sose vagyunk hibásak. Mindig a másik. Úgy érzed, hogy az egész balhé, hogy visszaütött. Hát azért ez elég fura, és ha visszaemlékezünk a mai bevezető igényt a Galatákhoz írott levélben, azt olvassuk, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a másérval. És itt a dicsekedhet, az nem csak dicsekedés jelent, hanem az elszámolás is. A magunk tetteit kell magunknak hordozni, és azokért számot adnunk. Mert a szembesítés az eljön, és a mai igényben is meglátjuk, Isten szembesít a mi bűneinkkel. Nagyon keményen oda, olva számoson keresztül, elmondja, hogy mit a vezetők bűnei. Elefántos ágyakon heverésznek, pandalogokon, terpeskednek, megetik a nyájból a bárányokat, a legkisebbet a bárányokat, a hízalomból a borjukat, hárka kísérettel dalolásnak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Fölmagasztaljuk magunkat a legnagyobbak közé, hiszen Dávid az Izrael történetében a legnagyobb király. Mindenki azt hitte, azt hiheti, azt hiszi, a leggyengébb, legutolsó, legrosszabb királyok is, hogy ők olyanok, mint Dávid. Legalább olyan fontosak. És mi is fontosnak tartjuk magunkat. De hol van a mi fontosságunk? Terhekbe hisszák a bort, és finom olajjal kenik magunkat. A terhelyiség mindaz, ami előjön. De Isten szembesít minket a bűnünkkel. Nem csak őket, minket is. A mi bűneinkkel is, hogy mi mikor mit teszünk, azzal is szembesít minket. És ha már a hűtlen pásztorról beszéltem az előbb, ugyanezt olvashatjuk Ezékiel prófétánál más szavakkal. Nem olvasom most föl, és ugyanezt láttuk Jeremiásnál is, amikor leutasította a helyet. És mondtam azt, hogy a gyerekek görbetükröt támasztanak elénk. Hát igen. Amikor már nem bírunk velük, amikor már összeomlunk, amikor azt mondjuk, hogy bocsánat a kifejezésed, ez a büdös fasz fölött, akkor igazából lehet, hogy magunkba kellene nézni, mert valójában tőlünk ered mindaz. És itt ne csodálkozzunk azon, hogy ha a nép is ugyanazokat a bűnöket elkövette, mint a vezetők, vagy fordítva, úgy, ahogy volt az egész társadalom már megromlott. Mert mi történt? Aranybólyú tisztelete volt, elfordultak az Úrtól. Ugyanaz, mint a korábbi prófétánál. Nem akarunk rád hallgatni, nem akarjuk meg a te utadat követni. Mi majd tudjuk, hogy nekünk mi a jó. Hát látjuk, hogy ez hol vezet. És a legvégén azt mondja Ámos próféta, de József romlásával nem törődtek. Itt igazából két dolgot említhetnénk meg, egyrészt József maga az a nép, akiről az Izrael háza, a zsidókkal azonosítható nép az, akivel nem törődtek itt a vezetők, de ugyanakkor egy minta és példaadást is ad József történetét, ha felidézzük, azt a fajta alázatot, azt a fajta szolgálatot, amit József végzett. Azon keresztül, ami ővele történt, annak ellenére, ami ővele történt, milyen bizalommal, hittel és megbocsátással volt, nem csak a testvérei vagy a szülei felé, hanem az egész világ felé. Mert amikor ilyen mélységbe kerül valaki, mint József került, akkor mi mindenkire meg tudunk haladni, az egész világot ellenségünk meg tudjuk tekinteni. De itt egyfajta útmutatást és példát állít Ámos próféta Józsefen keresztül. És nagyon, nagyon fontos, hogy egy figyelmeztetés, hogy itt a szülők vezetnek. És Isten is, itt most egy ilyen buta képpel átsidalva mondhatnánk azt, hogy itt vigyázzunk, mert itt Isten vezet. Gondolhatunk mi bármit magunkról, fölmagasztalhatjuk mi bárhová magunkat, előbb-utat szembesülünk a bűneinkkel, és meg fogjuk azt tapasztalni, hogy itt Isten vezet, és nem mi. Itt ebben a testünkben mi vagyunk a gyerekek. És az utolsó mondata Ámosznak ebben az igeszakaszban, ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozására. Talán kiseket fejtenem ezt a mondatot. Ez ránk is vonatkozik. Mi fogunk legelől menni, mi leszünk azok, akik arcai leszünk annak a büntetésnek, ami ránk vár, ami akkor a népre is vár, mert előbb-utóbb eljött az ítélet, és eljött a másik hatalom, aki romlásba döntötte az országot, a népet, és elhurcolták a fogságba. És utolsó záró gondolatként ne higgyük azt, hogy mi szembe tudunk szállni a rosszal és a gonoszszal. Mert mindezek, amikről hallottunk, ezek nem véletlen vannak. A gonosz munkálkodik. Ott van mindenünk életében. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi szembe tudunk szállni a Sátánnal. Vagy legalább meg tudunk vele alkudni, ugye? Nem is tudjuk győzni, de legalább szövetséget vagy alkut tudunk vele kötni. Hát rossz hírem van, ez nem sikerül. Hát a Sátánnak pont az a legnagyobb csalafintossága, hogy úgy került a hatalmába, hogy mi azt hiszük, hogy ha nem is győztük le, de legalább szövetséget kötöttünk vele. És ez szépen átmegy a mi lényünkbe. Ez a kép jól mutatja, hogy először még talán két arcú, de utána átfolyik belénk. És mi észre se vettük, hogy már hogyan kerülünk a sátán a gonosz hatalmába. Rossz hírem van, nem vagyunk képesek legyőzni őt. A sötétség, az ott van nála, és azt ő elhozza. És nagyon sokszor a mi gyermekeink tudnak világosságra gyűjteni. Mert szembesítenek minket, oda tartják ezt a görbe tükröt. És ez a rajz, ezt már egyszer mutattam, ez nekem annyira kifejező, és annyira jól mutatja, hogyha én ilyen rajzot kaptam volna annak idején gyerekeimtől, lehet, hogy sírva is fakadtam volna, hogy én nem vagyok képes kifejezni azt, de ő ki tudja fejezni azt, hogy amikor a legnagyobb viharokban vagyunk, amikor a gonosznak a legnagyobb támadásai között vagyunk, amikor Isten figyelmeztet minket, akkor hova kell menekülnünk. Ez a gyerek, aki ezt rajzolta, tökéletesen kifejezte a kereszt alá. Mert mi nem vagyunk képesek arra, hogy legyőzzük a sátánt, de van valaki, aki már legyőzte. Mert nagyon sötét itt ez a kép, de talán ismerik a testvérek ezt a képet, amikor Skandalban Jézus Krisztus ilyen jó kis mali kép, amikor legyőzi a sátánt. Mert ő megtette. Mert ő ezt már megtette. Figyelmeztet minket arra, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni, rámutat a mi bűneinkre, sok figyelmeztetést kapunk a mindennapokban, hogyha meghalljuk, akkor észre is vehetjük, de ő már megtette. Nem nekünk kell szembeszállnunk, hagyjuk azt ő rá, mert ahogy Ámos próféta is üzeni, Isten ura és bírája minden népnek a bűnöket számon kéri és megbünteti, azonban Isten utolsó szava mégis mindig a kegyelem. Tehát Jézus Krisztuson keresztül elhozott ebbe a világba. Mindannyiunknak, nektek is, nekem is, mindenkinek vegyük el ezt a kegyelmet. Ámen.